Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy hozzánk szól Ézsaiás könyvének 6. részében. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölt. Imádkozzunk! Az igazság, Uram, hogy kiszámíthatatlan az, hogy mikor, milyen emberi tevékenység, emberi gondolat, akár külső, akár belső bűn ellen, mikor emeled fel a szavadat. Nem lehet tudni, hogy meddig tűrsz, meddig vársz, és mikor mondod ki egy emberi élet felett, hogy elég volt. Olyan megdöbbentő, amikor egy embernek az életét nem a kegyelem állítja már meg, mert a kegyelem nem kellett, hanem a harag. És kimondott szabadnak ítélő része, aki visszautasítja a Krisztusban szerzett áldozat kegyelem adó erejét, aki visszautasítja a te szent lelkednek munkáját, az igének üzenetét, annak az élete felett egyszer elhangzik egy másik szó, hogy kendve a szemét, hogy ne lásson. Kövérítsd meg a szívét, hogy meg ne térjen, hogy meg ne gyógyuljon. Uram, te tudod, hogy mi azért jöttünk ma ide, hogy Jézus Krisztusért irgalmasságot cselekedj velünk újra és újra. Pedig jó tudod, hogy mi minden történt az életünkben. Ismerte a szívünk titkát. Mégis esdekelve kérünk Jézus Krisztusért, hogy légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz. És közöld a te akaratodat, közöld a te lelkedet, Jézus Krisztusban adott ígéretet szerint. Amen. Az a szent íge, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek a Szentlélek Úristen segítségével, megvan írva Lukács evangéliuma 8. részében, a 4. verstől kezdődően a 10. verssel bezárva így. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek ő hozzá, mondva példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára, és amikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némelyik esik a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Némely pedig esik a jó földbe, és amikor kikelt, 100 annyi hasznot hoza. Ezeket mondva kiáltani kezdett. Akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván, mi lehet e példázat? Ő pedig mondta nekik, néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek. Egyebekben példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. Ha valaki Jézus Krisztus beszédeinek, mondandójának indító okát nem tudja, akkor nem is értheti jól azt, amit mond. Éppen ezért mindig meg kell keresni, hogy Jézus Krisztus mit miért mond úgy, ahogy mondja. Mi a mögöttese? Nagyon sok evangelizációt hallottam, és magam is prédikáltam már a magvető példázatáról, az ember egészen belemerült annak a magyarázatába, hogy a szív legklasszikusabb jellemzője maga Jézus Krisztus. Olyan világosan elmondja, hogy milyen típusai vannak. 4 különleges fajtát sorol fel. Érdekes, hogy mind a 4-et az igéhez való viszony tükrében mutatja meg. Soha semmit sem önmagában. Mindig önmagához képest, az ő befogadásához képest, és az Isten üzenetének befogadásához képest derül ki, hogy milyen az ember szív. A mi látás mezőnkből ez a faktor teljesen hiányzik. Amikor arról beszélünk, hogy te egy jó szívű ember, akkor egészen földi mértét állítunk. Amikor arról beszélünk, hogy te egy jó indulatú ember, klasszikusan földi mértét állítunk, és éppen ezért közel vagyunk már a megcsaladtatáshoz. A csalódáshoz, a keserűséghez, mert ki fog derülni a jó szívű emberről, hogy nem találtuk el a jellemzését. Jó szívű is tud lenni. De mert a jó szívet Isten abban határozta meg, hogy az befogadva Isten ígéjét, termőre forduló szív, abban a pillanatban az ember értékmérése elveszti az alapját. Ezért van, két fiatal találkozik, vagy két idős találkozik, egymás felé szeretetre gyulladnak, egyik értékeli a másik értékeit, aztán jön mindig az, hogy nem egészen olyan, mint ahogy gondoltam, álmodtam, vagy mondtam. Isten mércéje tudnék más. De nem erről kívánok prédikálni, ezt csak úgy megemlítem, hogy amikor az ember evangelizál, és elmondja a nagy öröm hírt, hogy van jó szív is, és elmondja előtte azt, hogy Isten milyen szíveket mond még, akkor szoktunk beszélni ugye a magvetés ellenségéről, ezt is mindenki ismeri. Hogy a magvetésnek azt szokták mondani, hogy 2 nagy ellensége van, az egyik a láb, amelyik eltapossa az útfélre esett magot, a másik a madár, amelyik az ördögöt célozza, hát tessék mondani, nem kimaradt megint a szív, amelyik nem fogadja be az igét, mert kőkemény, és nem fogadja. Úgyhogy amikor valakivel te találkozol, akkor az alapkérdés az, hogy Isten előtt annak az embernek a szíve, hogy viszonyul az Istenhez. Hogy viszonyul az üdvözítő Jézus Krisztushoz? Hogy viszonyul az Istennek a kijelentéséhez,
az akaratához, befogadja, nem fogadja be. Egy ideig fogadja be, örvendezve. Az élet mondja majd, mindent megöl benne.
Tetszik tudni, én ma ennek a mögöttesét keresem. Mi áll e példázat mögött igazán? E példázat mögött igazán az áll, hogy Jézus Krisztusnak van Istentől egy meghatározott útja. Végig kell járni azt az utat egészen a végig, aminek az egyik nagy stációja a Golgota keresztje lesz, a másik stációja a húsvéti feltámadás lesz, a harmadik stációja a felemeltetése, a hazamelte lesz, és a végső, a visszajövetelével egybekötött végső hazatérése lesz. Köztes időszakban élünk. A köztes időszakban pedig ő munkálkodik, és amíg a Földön járt, elképesztő módon nem azt csinálta, amit mi is ma elvárnánk tőle. Nem azt, és végképp nem úgy. Hadd mondjam el, hogy mire alapítom ezeket a kijelentéseket. Ha valaki végigveszi, csak Lukács evangéliumában, hogy Jézusnak hogy lesz úgynevezett sikeres a prédikátori szolgálata, akkor azt találja a Lukács evangélium egyik részébe, hogy a zsinagógákba járva nagy örömmel fogadták a szavait, és mindenki dicsérte, nem dicsőítette, dicsérte őt. Micsoda éles elme! Milyen ragyogó megfogalmazások, milyen őszerű gondolatok! Ilyen talmud magyarázat még soha nem volt, mint ami van. Ilyen fajta belső látás még senkinek nem volt, mint ami ennek van. És körbe ragyogták, hogy de szépen mondja. Egy darabig körbe ragyogták. Aztán kiűzték a zsinagógákból. Így lett belőle úgynevezett vándorpredikátor. A hivatalosok úgy hívták, hogy útszéli. Tetszik tudni azt a megvetést, hogy te, és hol tanít? Meg zsinagógába. Zsinagógába. Útszéli. Ja, útszéli. Elmegy a Lukács evangéliuma 5. része szerint egy olyan helyre, ahol sok nyomorult és beteg van, és ahogy ott van nyomorultak és betegek között, ott a tónál tetszik tudni. Azt mondja a Biblia, hogy nagy sokaság vette körül. Ahogy az útszélre került, és elkezdett ott szolgálgatni az embereknek, hogy jöttek ilyenek, hogy 10 leprás, hogy vak, hogy nyomorult, hogy találkozott egy kapuban, nagyon kapujában egy gyászoló anyával, akinek a halott gyereke ott van, híre megy, és jönnek hozzá. Lukács 6-ban már azt olvassuk, hogy jönnek hozzá a júdabeliek, jönnek hozzá Jeruzsálemből, a fővárosból, sőt, jönnek hozzá délvidékiek, sőt, Tírus és Szidon vidékéről, a külföldiek. Lukács 8-ban meg azt olvassuk, hogy már nem is veszi végig, hogy milyen tartományokból, hanem azt mondja, minden városból. Mik számlálhatatlan, hullámzó tömeg veszi körül. És mindenki fölmérte ennek az embernek az élete szolgálatait, hogy kérem, csúcsponton van Jézus. Itt van a csúcsponton. Ilyen sokan soha nem hallották. Mit várnánk mi? Hát, hogy most eljött az idő, hogy megnyerje a tömeget magának, nem? Most kell meghirdetni az örömüzenetet. Valami szívmelegítő, valami hallatlan, tüzes igét, amit az egész sok, és azt mondja, hogy igen, ő az! Ő kell nekünk! És Isten nem ezt tervezte. Nem ezt, amit mi várunk. Hanem körülnéz, és aki a szíveket vizsgálja, látja, hogy hány szenzáció éhes van ott, aki nem a Messiáshoz jött, nem az Isten fiához jött, hanem csodát látni jött. Csodát. Nem magáért jött, hanem mit tud ez a názáreti? Mit tud? Azért jött. És megszólal, és kezd el beszélni példázatokban. A példázat azt jelenti, hogy rejtély, feladvány, megfejtésre váró titok. A el van rejtve az üzenet, és úgy ismeri a szíveket, hogy de szeretik az ilyet, mert lehet majd okoskodni. Lehet bölcselkedni, lehet mutatkozni, lehet fejtegetni, iskolát alapítani rá, hogy én értem, ezt mond, csak ezt mondhatta, csak ezt értette alatta. Á, de hogy azt értette, mondja a másik. Példázat. Rejtély. Eldugott üzenet. Olyannyira rejtély, nem is értik. Oda mennek Jézus a tanítványok, és mondják a tanítványok Jézusnak, hogy Uram, tehát mit jelent ez? És jön egy elképesztő válasz. A válasz így hangzik. Néktek adatott az a kegyelem, hogy Isten országa titkát értsétek. Tanítványok összenéznek. Nem értjük. Nem értjük. És azt mondja, hogy magyarázd meg! Hát magyarázd meg! És azzal kezdődik a magyarázat, hogy azért beszélek példázatokban, hogy akinek nem adatott, hogy Isten országa titkát értsék, azok ne értsék. De mondanád te, bocsánat kérek, hát nem a választott nép között szolgál ez a Jézus. Hát a 20. század végén, ugye, még tetszik emlékezni az elmúlt éveknek a elképesztő úgynevezett zsidó dicsőítésére szerte a világon. Egész Hollandia ott tart már a kereszténysége, hogy ha nem Izraelbe temetkezik valaki, nem is ember. De szent földön kell temetkezni. Ma egy népet dicsőítenek. Egy népet. Nem az Istent. Nem a teremtőalkotó Úristent, egy népet. Hogy lehet, hogy ez a názáreti ott ennek a népnek azt mondja, hogy nem akarom, hogy értsék. Elrejtem előlük. Hát, hogy mit idéz Jézus, nézzük meg az Ószövetségből, mert nem Jézus cselekszik először így. Nem Jézus. Így beszél Ézsaiás könyve. És hallám az Úr szavát, aki ezt mondja, kit küldjek el, ki megy el nekünk? Én pedig mondék, küldj el engem, és mondta, menj, mondd a népnek, halván halljatok, és ne értsetek. Látva, lássatok, és ne ismerjetek. Körülírítsd meg a népnek a szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend meg, hogy ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Ézsaiás elkerekedik. Éppen most lett az élete más, hiszen a szeráf, az Isten parancsára, az oltár parazsát, fogóval fogva, a szájához nyomta, és nem így is sebb lett belőle, hanem azt mondta, megtisztítottam a te szádat, bűnöd megbocsáttatott, vétked elfedeztetett,
Az azt jelenti, alkalmassá tettelek arra, hogy hirdesd az én akaratomat. És mi az akaratod, Uram?
Hogy menj, és mondd meg nekik, hogy hallani hallják, de nem értik.
Nem érthetik az igét. Látni majd látják a csodákat. Még se ismerik fel, hogy ki által történt. Tedd meg a szemüket, hogy ne lássanak. Te gentálta őket, kövérítsd meg a szívüket, hogy ne akarjanak megtérni, és meg ne gyógyítsam őket.
Elképesztő. Miért csinálod, Isten? Mit csinálsz? És mit csinálsz te, Jézus Krisztus? Mit csinálsz? Kérdi Jézus, meddig lesz ez így, Uram? Meddig tart ez? Amíg a házak üresek nem lesznek, amíg pusztára nem teszek mindent, és ha egy tized megmaradna, azt is megbüntetem. De majd hagyok egy gyökeret, majd a gyökérből származó mag a szent lesz. Meri ezt ma értelmezni valaki ebben a gyülekezetben? A népnek nem. Mégis a népből 12 félre híva, aztán egy 70-es tanítványi kör félre híva, aztán egy 400-as, később egy 500-as tanítványi kör kiválasztva ebből a népből, ez lesz az a mag, amelyiknek gyümölcse ma azért lehet itt, mert ez szent. Lettek szentek az apostolok, és ezeknek a Krisztus fundamentumára épített alapkövén épül föl az egyház. A többi kivágattatott. A többi szétszórattatott. Hadd mondjam egyszer s mindenkorra, az Istent imádd. Az Istent imádd. Üzenet. Eljön Jézus, és van egy férfiú, aki az útkészítője, egy különös dolgot kérdeztet a tanítványain keresztül, amikor börtönben van Jézus Krisztustól. Tetszik emlékezni, mit kérdez? Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? És jön a válasz. A vakok látnak. A sántát járnak. A bűnösöknek az evangélium hirdettetik. Jézus Krisztusban oldja föl az Isten a büntetést. Addig és azóta, aki Jézus Krisztuson kívül van, igaz rá az ige, meg van kenve a szeme, hogy ne lásson, meg van különítve a szíve, hogy meg ne térjen, és hogy meg ne gyógyítsa őt az Isten. Egyedül Jézus Krisztusban törik meg az átok, egyedül Jézus Krisztusnak van hatalma szemet, fület nyitni, mert a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, és ezt a jogkört azóta se adta át. Mert amíg bizonyságot tesz valaki Jézus Krisztusról, ő nyitja a szívet. Nála van a kulcsok hatalma. Nem földi helytartónál, személyesen nála, pokol kulcsa, halál kulcsa, lefegyverezte az erőset, és ő lett az élet uraként mindennek gazdája.
Tudjátok, mindig megdöbbentő az, amikor olyan szóval találkozom a Bibliába, amelyeket az én pórias gondolkodásom nagyon nehezen tudja elfogadni. Azt mondja, ti vagytok, akinek adatott az a kegyelem, hogy az Isten országa titkát értsétek. Hogy mondod ezt, Uram? Hogy érthetem ezt, Uram? És az egyszerű válasz. Akinek megnyitom, nyitva lesz. Akedőt bezárom, zárva marad. Szabad kérdezni valamit tőled? Te már hiheted azt, hogy Jézus Krisztusban megbocsátattak a bűneid? Hogy vétked elfedeztetett? Hogy Jézus Krisztusért az Isten gyermekévé fogadott? Nagy alázattal ott állsz előtte megköszönni. Micsoda kiválasztás, hogy új törvény minden népből, nyelvből és ágazatból gyűjt magának egy lelki népet, és tetszik tudni, mióta csinálja. Leírja az ige a világ kezdetétől, annak végéig, és magának gyűjti őket. És az írás fel nem bontható. Jó tudja, hogy itt is, ha majd elmentek, lesznek okoskodók. Mindig voltak, mindig lesznek. Aminek a mai nap sem lelki üzenetet jelent. Mint ott és akkor a példabeszédet hallgatóknak nem érthették, ezért okoskodni kellett. Aki érthette, az egy kiválasztott társaság volt. Az a külön elmagyarázta. Ezért az következik, hogy most jön a magyarázat. Persze csak azoknak, akinek adatott, hogy Isten országa titkát érthessék. Ugye van még egy óra. Kis szabadságotok. Köszönöm szépen. Azért jöttünk Isten tiszteletre, mert ez az Úr napja. Mindig magamat kell itt visszafognom, és nem tudom elmondani sohasem mondandómat. Ha vagyom negyedénél, felénél, ott, ahol tartok. Tetszett valahol gondolkodni már a magyarországi református egyház külső-belső változásain? Na, ma hajnali 4 órától 8 óra magasságáig ráértem írni ezt a dolgozatomat. Csak a summáját mondom. Az a református arisztokrácia nincs, amelyik valamikor mecénása volt az egyháznak. Internálták, kiirtották, elmentek, nincs. Földi mecénás az egyháznak nincs. Jó mondott te, nem baj. Hát itt hagyták a vagyont, amely az egyháznak élni lehet. Földet, birtokot, épületeket, tévedés. Jött egy kommunizmus, amelyik úgy döntött, hogy meg kell ölni az egyházat, és elvettek mindenét. Nincs arisztokrácia, nincs mecénás, birtokok sincsenek. Az egyházat ma azokból fenntartani, amiből addig lehetett, ma nem lehet. Nem baj, mondott te. A magyarországi értelmiségnek középosztályát 50%-ban a magyar reformátusság adta. Olyan iskola rendszere volt, hogy ott hitre feljutották az embert, becsülete feljutották az embert, és egyház hűsége feljutották az embert. Jött egy kommunizmus, elvette az iskolákat. Nem baj, mondott te. Az emberek megmaradtak, nem maradtak meg. Pozícióba csak az kerülhetett, aki vallását megtagadta, az ateista hitet felvette, pártaggá lett, és ott hűséges maradt. Ha nem volt, az kirúgták. De a református ember bizonyos dolgokban hűséges szokott lenni. Ebbe az volt. Elvesztette a református egyház a közép szintű vezetői értelmiségét. Nem baj, mondott te. Majd a munkásosztály hű marad. 1989 től kezdve a privatizáció szétverte az állami tulajdonban lévő nagyvállalatokat, a munkásosztály megszűnt. Tudom, hogy téged nem érdekel, de engem nagyon érdekel, ezért hadd mondjam tovább. Megszűnt. Azzal, hogy megszűnt, ezzel új kategóriai munkahelyek keletkeztek, ahol az alkalmazottak létbizonytalanságban élnek. Eddig ez a réteg, meg a többi réteg azt tudta, hogy az egyház tud segíteni, kiépült az apparátusa, kiépült az a feltartalan rendszere, ahol arra méltó ifjakat tanítani lehetett, képeztetni lehetett, egyből kettő lehetett juttatni. Kibebézzünk az egyházba, nem lehet, semmiük nincs. Potenciálisan hatalmát veszített, leépített gárda. Nem baj, mondott te. Nem baj? A kérdés a következő. Mit csinál az Isten? Nem tudta, hogy így lesz. Nagyon is tudta. Kérem, hogy a megbenti világ emberei ne sértődjenek meg. De tetszik tudni, amikor a sok üres fejű köszöntötte egymást, hogy szervusz, kérlek, alásson, akkor az ember lenyomta volna a kezét. De volt köztük sok becsületes ember is. Volt köztük nagyon sok hűséges ember is. Volt köztük nagyon jó magyar ember is. Ma ott tartunk, hogy a magyar nép identitását vesztett néppé lett, mert valahogy mindig úgy alakult, hogy az értelmiség magyarságának színejavát ölték. Érdekes módon mindig az. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy osztrák sógorokkal hogy vagyunk, mondom, sógorod neked. Nekem ugyan nem volt, mert vérpadra vitte a magyar nagyokat, a reformátor nagyokat, a fejedelmeink ellen, a nagyjaink ellen, ne tessék elfelejteni, hogy mindent cselekedtek és csináltak. A úgynevezett perekben nem sógorom, hol volt, és kérdezem, Uram, én minden alkalommal elmondom, hogy benned bízom, mert te vagy, aki alkottad, kormányzod, és megtartod bölcsességed szerint ezt a világot, és benne a magyart. És akkor kérdezem, Uram, példabeszéd kerem földön mára. Még mindig példabeszéd, hogy ne értsék. És azt mondja, nem. Mondd el nekik. Kegyelem. Csak nem úgy, ahogy eddig építkeztek. Nem úgy, ahogy eddig gondolták. Csak velem. A mecénás én vagyok. Enyém az arany és az ezüst, mondja az Isten. Az értelmiség, a bölcsesség én vagyok. Akinek nincs, kérje tőlem, majd kapja ingyen. Hát a nép, Uram, a nép, megtartatik. Látod? Majd a mag, a maradék, az majd, ha érti az Isten országa titkait, megtartatik. Szabad egy kérdést föltennem? Tudod, hogy csak Isten népe tartatik meg? Egy nemzet is elpusztul, ha Isten nem dicsőíti. Itt az ideje, hogy a magyar nép megtérjen. És élő reménység legyen a Krisztus Jézusban. Van egy másik üzenet, az olyan személyre szóló, úgy neked. A te üdvösséged vagy kárzatod kérdése, földi, mád és holnapod kérdése, hogy milyen kapcsolatban vagy Jézus Krisztussal. Én amikor elmegyek innen, elmegyek a családomhoz, és nézem a hat gyerekemet. A legkisebb felül is van ígéretem, mert azt mondta Isten, az Úr tanítványai lesznek, és békességük lesz. Nem hazudik. Van jövő vele. Ennek a népnek a sorsa hallatlan nehéz sors. Ennek a népnek a sorsáért lelkileg is felelsz. A számáért is felelsz. A délvidék környékén 60 kilométerre lassan a baranyai részeken nincs magyar lakosság. Az Alföld lassan elnéptelenedik. Ott tartunk, hogy a 10 millió magyarból 4,7 millió él a Duna melléki részen. Önmagát szűkíti be, nem születnek gyerekek. Nincs hit. Hova szüljek? Nyomorra. Hova szüljek? Lakásnélküliségre? Hova szüljek? Állástalanságra? Hova szüljek? Bizonytalanra? Ne! Szűj reménység alatt, hittel, és majd adatik. Mert ami nem hitből van, bűn az. És minden hitetlenség következménye, hogy Isten büntetése jön, ott egy felmérés, hogy Magyarország most meglévő, lecsonkolt határaink kívül élő magyarjaink több gyereket szülnek, mint a hazai magyar nők. Csak úgy megkérdezem, kinek nehezebb a sorsa? Aztán kinek nehezebb hinni? Aztán mégse szégyenülnek meg, mert megtartatnak. Hadd mondjam, hogy ez politikamentes. Ez nem politika. Istennek van egy parancsa, sokasodjatok, szaporodjatok. Ez parancs, kérem. Ez parancs. És pont a kereszténység nem csinálja. A pogányok majd igen. Ha ilyen picikét elgondolkodtat, és nem veszekedni akarsz róla, hanem megtalálni a te felelősségedet benne, mindenképpen hitbeli felelősségedet, a hitbelit. Volt értelme, hogy ide jöttél ma. De ha vitát akarsz nyitni, akkor azt mondom, csak parabola volt, nem csak példázat. akkor nem is értett többet belőle, és a mélyéből, aki hallgatta. Befejezem. Abban mutatta meg Isten, hogy mennyire szeret, hogy a kegyelemmel életteret biztosított neked, és fiaidnak, és fiaid fiainak te utánad. Vagy hiszed, vagy kihal a családod. Azt mondta egyszer valaki, az, hogy üdvözüljön a gyerekem, meg kell születnie. És tanítványok értették, aztán hirdették, és a hívő nép szaporodni, sokasodni kezdett, pedig írtották. És mind a mai napig gyarapodik az Isten népe. A te hajlékod, a te otthonod, ugye Isten hajléka. Hát hadd gyarapítson benne Isten. Amen. Mennyi sötétségünk van, Uram? Mennyi rejtegetni való titkunk? Mennyi bizalmatlanság, mennyi hitetlenség? És persze ennek gyümölcsei. És ma ott tartunk, ahol tartunk. Minden tekintetben, a nép is, az egyházak is, a református egyház is. És te újra és újra kész vagy könyörülni, újra és újra megkezded, hogy egyen-egyenként kézbe veszed a szívet, mindegyikünk lelki ismeretét, és arról beszélsz, hogy nem mondtál le rólunk. Merjünk tehát úgy élni, mint ahogynek nagy pártfogója van, a legnagyobb, maga Jézus Krisztus. Formáld át, Uram, a lelkünket, a szívünket, a hitünket, hogy élő hitben járjunk. És egyszer jössz majd értünk. Szeretnénk mindenben engedelmesek lenni. Mindenben az akaratodat cselekedni. Könyörülj rajtunk, hogy úgy legyen. Amen. Megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjetek. Elküldet titeket, mint bárányokat a farkasok közé. De ne féljetek. Én meggyőztem ezt a világot. Amen. Mert elköszönnék, láttam néhány arcnak a megütközését. Nagyon sajnálom, ha valaki ezen megütközik. Nincs olyan hívő élet, aminek a lába nem ezen a földön járna. Tessék megtanulni, hogy az élő Isten úgy vezeti az embert, hogy itt a földön is utat szabott neki. Parancsokat is adott arra, hogy hogyan és miképp kell élni a hívő népnek. Van felelősségünk, nem csak lelki, testi dolgokért is, nem csak Isten országáért, amit hirdetünk, hanem hogy kik között és a fiainknak is hirdethessük. Parancsa van. Ezt semmi fajta hit nem bírálhatja fölül. Áldás békességet.